Regős Judit családi tanácsadó az Inforádio arénájának vendége, a beszélgetést felvételről hallják. A családi konfliktusok kezelésének technikájáról már beszélgettünk, amikor hát vita van, esetenként még csúnya vita is van, amikor olyat mondunk, amit egyébként nem gondolunk komolyan, vagy ha komolyan is gondoljuk, akkor nem szoktuk mondani a békekedvéért. A gyereket el kell távolítani ebből, be kell vonni, kell-e vigyázni rá külön, és egyáltalán mit okozhat ez?
A felnőtteknek a vita kultúrája sokszor még nem annyira érett ahhoz, hogy magukba tudják tartani, amit éreznek, és ezért nem ritka, hogy akkor robban ki egy veszekedés, amikor a gyerek ott van. Persze jobb lenne az ilyen mély életvezetési vagy csiszolódási pontokat a gyerek nélkül megbeszélni, mert erre is szükség van, és azt ne gondolja senki, hogy úgy lehet egy életet leélni, hogy soha nem csiszolódunk, soha nem ütközünk egymással, és nem leszünk egymásra mérgesek. Az ilyen nagyobb megbeszéléseket azért jobb nem a gyerek előtt folytatni, de az élet az nem olyan, hogy meg lehet nyomni a pauza gombot, és akkor így mindenki kimerevedik. Ezért, hogyha a gyerekek is egy veszekedésnél jelen vannak, akkor ez azért nem fog náluk életük végéig komoly nyomot hagyni, de nagyon fontos arra azért vigyázni, hogyha egy mód van rá, akkor azért ne minősítsük egymást nagyon csúnyán, vagy hogyha mégis ezt megtesszük, akkor azt is lássa a gyerek, amikor bocsánatot kérünk egymástól, mert az is gyakori, hogy összeveszünk a gyerek előtt, aztán utána mi már rég kibékültünk, és a gyerek meg ott fennmarad a dróton, és úgy aludt el, hogy még ott ment a nagy veszekedés, és utána nem érti, hogy akkor ahhoz képest most akkor mi lett a másik napon. Tehát nyilván a gyereknek a korához képest, de mikor mi már kibékülünk, azt is lehet mondani, hogy kibékültünk, látod, ilyen előfordul, hogy apa, anya, meg a felnőttek is szoktak veszekedni. Jó, hogyha a gyerek saját életéből hozunk példát, hogy te is összevesztél múltkor a testvéreddel, emlékszel? És aztán kibékültetek. És jó, hogyha a gyerek részt vesz egy ilyen konfliktusnál, akkor azért néha-néha azért kiszólunk ebből a veszekedésből, hogy nyugodj meg, apa és anya azért szereti egymást, akármennyire bármit érzünk abban a pillanatban, de ilyen van, hogy éppen haragszunk egymásra, de majd ki fogunk békülni.
Próbáljuk-e meg bevonni a gyereket a vita lényegébe, hogy miről vitatkozunk? Azok nagyon bonyolult kérdések is lehetnek. Vagy ezt ne tegyük?
Itt nagyon függ attól, hogy hány évesek a gyerekek. Azért nem jó túlzottan bevonni a gyerekeket a felnőttek vitatkozásába, azért sem, mert a gyerekek azok nagyon szeretnek dolgokat magukra vállalni. És ők nagyon azon vannak, hogy apa és anya szeressék egymást, hiszen neki ők a referencia személy, ők ketten, akik az ő életének a biztonságát adják, és ő attól megijed, hogyha apa és anya összeveszik, hogy akkor vele mi lesz, és akkor készséggel felkínálja saját magát, hogy majd ő megoldja ezt a problémát, vagy úgy, hogy elkezd valami tüneteket produkálni, hogy akár megbetegszik, belázasodik, átveszi egy kicsit a anya szerepet, az anya helyett, és megpróbál, mint kisfelnőtt, akkor apának a lelkére beszélni, vagy átveszi apa szerepet, és akkor apja helyett elkezdi az anyukáját jobban szeretni, és kiszolgálni, reggelit készít, és akkor így egy picit elveszik az ő gyerek mi voltja, és én azt gondolom, hogy gyereknek joga van gyereknek lenni.
Kell-e egy gyereknek tudnia, ha apa vagy anya bajban van, munkahelyváltásra készül, beteg, vagy olyasmi, ami komoly probléma? Úgy is látszik, hogy valami baj van.
Ami baj látszik, akkor azt a gyerek nyelvén, a gyerek érdekében valamilyen módon jó, hogyha kommunikálunk. De igyekezzünk nem megijeszteni a gyereket, és amikor még nem történik meg egy baj, akkor a szorongásos részéből valahogy próbáljuk meg kihagyni. Mert
lehetőségként föltárni neki olyanokat, amiket mi szorító kényszerként érzünk? Egy idő után el fogjuk jutni a hazugság irányába.
Azért nagyon fontos, hogy az ember abban gondolkozzon, hogy egy gyerek, ahogy van is egyébként egy ilyen indián mondás, hogy a gyerek felneveléséhez egy falu kell, mert Van olyan élethelyzet, amikor a szülő nincs a helyzet magaslatán, de már annyira sincsen, hogy a gyereknek a szorongás csökkentésében tudna segíteni, és hazudni meg nem akar. Ilyenkor azért jó, hogyha van egy nagymama, vagy van egy barát, vagy van valaki, aki amikor az ember nagyon padlón van, akkor azért el tudja vinni egy állatkertbe a gyereket, vagy el tudja vinni színházba, és akkor az azért nem hazugság azt mondani, hogy most aludjál a nagymamáiknál hétvégén, mert anya meg apa nagyon fáradt, és ki kell, hogy pihenjék magukat. Tehát azért a nagy éppen alakuló krízisekből jó kihagyni egy gyereket. Ha már valami bekövetkezik, és megvan egy megoldás, akkor viszont jobb konkrétan fogalmazni, mert a gyerekek sokkal jobban viselik a konkrét nehéz helyzetet, amiben már látjuk, hogy mi lesz az út, mint azt mi gondolnánk.
De akkor tudnia kell, hogy mi az, amivel szemben áll?
Attól függ.
Hogy mi az, tehát, amivel szemben áll?
Igen, tehát azt gondolom, hogy egy kisgyereknek mondjuk azt mondani, hogy meg fog halni mondjuk az egy anyukája vagy apukája, amikor még az nem következett be, nem tartom szerencsésnek. Amikor valami bekövetkezik, sajnos nekünk a családunkban van is egy ilyen példa, nekem a férjemnek meghalt a felesége, utána jöttem én, és az ő gyerekük akkor 2 éves volt, és ő végigélte ezt a tragédiát, és én 3 éves korában ismertem őt meg, és neki onnantól kezdve, hogy meghalt az anyukája, rögtön elmondták, hogy és nem fog visszajönni, és nem mondtak neki olyan hazugságokat, hogy csak elutazott, hogy legyen ideje ezt feldolgozni, viszont megvolt az is, hogy rögtön apa ott munkát váltott, és minden nap vele volt, a nagyszülők rögtön jöttek és segítettek, rögtön elindult egy olyan elkapási folyamat, amiben a gyerek már el tudta fogadni nehezen meggyászolva, ami vele történt, és így a mai napig sem sérült az ő lelke, nagyon szépen be tudott illeszkedni az új családjába, lettek testvérei, és ez is azt mutatja, hogy nagyon is jól bírják a gyerekek a rosszat, mert ennél rosszabb szerintem nagyon nem történhet egy gyerekkel, ha utána el vannak kapva, és van segítség.
Hogyan kell, milyen technikával, milyen mondatokkal bevonni a nagyszülőket a családba, akikkel már jó ideje nem vagyunk egy családban, lehet, hogy az ország különböző 5 részén élünk. De most megvan az unoka? Jönnek.
Igen. Ez is egy nehéz kérdés, mert amikor az anya és az apa születik, akkor természetes, hogy ők még nem voltak anyák és nem voltak apák, ők most tanulják meg ezt az új élethelyzetet, ők most fognak hibázni, ők most fognak rosszul csinálni dolgokat. A nagyszülők, meg ugye már voltak szülők, ők már ugye elvileg profik, mert ők már felnevelték a gyerekeket.
Milyen jól ráadásul.
És ráadásul ugye.
Mondják mindig.
Igen, és ez így is van, mert ugye hozzámentünk az általuk nevelt gyerekhez, meg elvettük feleségül, tehát ők sokszor adnak tanácsot, amit lehet, hogy jók, csak azért rossz, hogyha olykor mondják, és úgy mondják, és olyan felhanggal, mert akkor meg úgy érzik az újdonsult szülők, hogy beleszólnak az életükbe, és ők is szeretnék ezt kipróbálni. Ugyanakkor ők is megérthetőek, mert ők még sosem voltak nagyszülők. Tehát az a jó, hogyha úgy toleránsak vagyunk, és elfogadjuk a másiknak a szerepét, viszont néha sajnos muszáj nemet mondani, hogyha túl erősen beleavatkoznak a nagyszülők a szülők dolgába, viszont bízhatunk abba, hogyha azért alapvetően egyet akarunk, meg mindannyian ugyanazt szeretjük azt a gyereket, akkor ki fog alakulni előbb-utóbb egy rend, amiben mindenki megtalálja a maga helyét. Tehát lehet, hogy a nagypapa lesz az, akivel a legjobbat lehet focizni, ő lesz az a nagypapa, aki majd megtanítja kertészkedni, horgászni, a nagymama lehet, hogy kertészkedni fogja tanítani a gyereket, és akkor előbb-utóbb mindenkinek meg lesz az a feladata, ami hozzá kötődik.
Mennyire lehetünk őszinték a nagyszülőkkel, ideértve az anyós probléma speciális esetét is? Mert ha nagyon kemények vagyunk, akkor a gyerek azt látja, hogy mi a saját szüleinkkel ilyen kemények vagyunk. És azt fogjuk gondolni, hogy ez így jó.
Igen, Ez is attól függ, hogy hány éves a gyerek, meg attól, hogy mennyire jó a vitakultúránk, amit szerintem nagyon kéne fejleszteni. És azt is fontos látni, hogy amikor valakibe beleszeret az ember, akkor annak igenis van anyukája, neki igenis van apukája, neki van egy múltja, egy hátizsákja, amivel ő érkezett, és azt lehet, hogy kicsit lerakta, de az az övé, és azt hiába a férjemet választottam, vele együtt jön az anyós, após és az egész nagy család, és őket nem kell szeretnem, de azt gondolom, hogy tisztelnem viszont muszáj. És ha valami konfliktusom van velük, vagy ahogy szeretném a családot építeni, azt a férjemmel, feleségemmel kell megbeszélni, és én annak vagyok a híve, hogy mindenki a saját családjával játssza le. Mert én nem lehetek tiszteletlen a férjem családjával, nekem is nagyon rosszul esik, hogyha ő konfliktusba keveredik az én családommal, viszont én nekem meg vállalnom kell azt a felelősséget, hogy nekem van dolgom azzal, hogy az én részemről úgy épüljön meg a család, hogy mindenki jól érezze magát benne.
Hogy kell lejátszani azt, amikor valaki azt érzi, hogy ezt nem akarom úgy csinálni, mint az anyám, vagy mint az apám? Tehát a saját magammal lévő konfliktusomat.
Igen, ahogy azért is mondtam, hogy a szülővé válás és a gyerek születése az egy nagyon nagy önismereti folyamat, egy személyiségfejlődési lehetőség. És azzal tisztába kell lenni, hogy miután a lélek úgy működik, hogy ami hasonló, az ugyanaz, tehát egy ilyen nem annyira okos az ember lelke, hanem sokkal inkább úgy érez, ezért be fognak kapcsolni ilyen minták, hogy hú, hát most pont úgy csinálom, mint az apám. Na, de hát én ezt nem akarom. De azt nem tudom, hogy hogy akarom, viszont úgy meg nem akarom. És ehhez kell az az önismereti út, hogy elképzelhető, hogy bizonyos dolgokat nem az apám sem csinált rosszul, csak akkor az nekem rosszul esett, és most ezért nem akarom úgy csinálni, pedig valamennyit abból ide is átemelhetek, és ez hasonló lesz, de nem lesz ugyanaz.
Megmenthető-e a helyzet, ha a szülők például a gyerekneveléstől, mint olyanról, teljesen mást gondolnak. Apuka, ha lehetne, a Ludovika óvodára iratná a gyereket, anyuka meg, ha lehet, akkor nem is adná óvodába a gyereket, csak hogy két szélső példát mondjak.
Ezért tartom nagyon fontosnak azt, hogy a gyerek tervezésének időszakában, illetve legkésőbb, mikor már tudjuk, hogy úton van a gyerek, és aztán folyton, bizonyos fontos dolgokat azért egyeztessünk. Tehát ezek például fontos dolgok, hogy például ki milyen, hogy szeretné megkeresztelni a gyereket, hogy szeretné, hogy vallásos nevelést kapjon. Tehát ez ne akkor derüljön ki, hogyha valakinek ezzel gondja van, amikor már ott állnak, hogy ő ezt nem szeretné. Ugyanilyen értelemben ilyen is fontos, hogy ki mit gondol arról, hogy melyik óvodába kerüljön, melyik iskolába kerüljön, de attól, mert valaki erről másképp gondolkozik, ez egy konfliktus helyzet lesz, le kell ülni, és ezt át kell beszélni. Én egyébként úgy gondolom, hogy sokkal több dolgot lehet megmenteni, mint amit gondolunk. Tehát az én hozzám forduló pároknak mondhatom, hogy 97%-a aztán megoldja a problémáját, pedig sokszor úgy jönnek hozzám, hogy már itt a vége, és biztos-biztos, és aztán átgondolnak nagyon sok dolgot, és bizonyos dolgokban képesek, amiket azt gondoltak, hogy ennél fontosabb nincsen, mégis megállapodni, nem feltétlenül kompromisszumot kötni, hanem úgy végig gondolni, hogy na jó, ez mégis jó lesz nekem, de valahol meg kell tudni állapodni, és úgy kell, hogy érezzék, hogy mind a kettő álláspontja végül is képviselve van.
Jó, de amikor a szülők, gondolom, arról vitatkoznak, hogy mi legyen valamilyen kérdés, mert mind a kettő arról abból indul ki, hogy mi a jó a gyereknek. De azt honnan lehet tudni, hogy mi a jó a gyereknek, amikor épp csak most született meg? Nem mondja, nem tudja, nem érti még a világot, mert csak most született. Honnan tudjuk, hogy neki mi a jó?
Hát egy csecsemővel tényleg ez a nehézség, hogy ő még nem tudja azért nagyjából maga se, hogy mi a jó neki. Azt tudja például nagyon erőteljesen jelezni, ami nem jó neki, mert mondjuk éhes.
Beteg, ilyesmi.
Beteg, melege van, fázik. Igazából ezért nagyon fontos az, hogy ne megfelelni szeressünk, ne akarjunk szuperszülők lenni, meg teljesítményt követni, hanem adjuk át magunkat az érzéseinknek, mert úgy fogjuk megismerni, ahogy kialakul a korai kötődés a anyával, és kialakul a korai kötődés az apával, hogy meg fogunk bizonyos dolgokat érezni, hogy mi a jó a gyereknek. Viszont, hogyha ez nincs meg, mert csak bizonyos szabályokat akarunk követni, vagy olvastuk valamelyik könyvben, hogy ezt így kell, vagy ezt mondták nekünk, hogy 3 óránként kell etetni, 4 óránként kell szellőztetni, ilyen, így kell fektetni, úgy kell...
Hányásig kell hagyni sírni az ágyban, hogy szokja a rendet? Ilyeneket is lehet olvasni.
Például. Vagy minden pillanatban fel kell kapkodni, mert hogyha valaki egy percre is sírni hagyja, akkor rossz szülő, akkor pont nem fogunk tudni ráhangolódni a gyerekre. És ezért fontosnak tartom, hogy hagyjunk magunknak időt, és bízunk magunkban, hogy fogjuk tudni azt, hogy mi a jó a gyereknek.
De honnan fogjuk tudni? Van-e valamilyen jel vagy jel csoport, ami 1-2-3 év után megmutatja, hogy nem haladunk teljesen rossz úton?
Azt lehet érezni, hogy egy gyerek jól van, vagy nincs jól.
És hogyha ha boldognak látszik, akkor
valószínűleg jó úton járunk. Uh-huh. Tehát, hogyha a gyerekünk jól van, eszik, iszik, alszik, megfelelő mennyiséget hisztizik, mert például ellenkezni. Egyébként ez is nagyon fontos, hogy azok a gyerekek, ez mindig gyanús, hogyha egy gyerek túl jó. Az, hogyha meri vállalni az, hogy valami neki nem tetszik, véleménye van, vagy ellenkezik, az sem azt jelenti, hogy ő nincsen jól, hanem az is azt jelentheti, hogy ő bizony meri felvállalni az ellenvéleményét. Azon kívül aztán ugye be fog kerülni közösségbe, óvodába, bölcsödébe, valamennyire visszajelzést ad az embernek a környezete is. Tehát azért vannak olyan fókuszpontok, ahol azért az ember lemérheti, hogy milyen irányba fejlődik a gyereke, de elsősorban én azt gondolom, hogy az számít, hogy mennyire van jól a gyerek.
Uh-huh. Amikor a szülő tervezget, akkor ugye mindegyik azt szeretné, hogy a gyerekének jó legyen. De ez a jóság, ez nagyon széles skálájú. Vannak az, hogy boldog legyen a gyerek, találja meg a helyét. Van, aki azt mondja, hogy sikeres legyen, az életben állja meg a helyét, főnök legyen belőle. Ilyen elképzelések vannak. Hogy kell kitalálni a saját gyerekünkre, hogy neki mi lesz jó?
Ezt nem kell kitalálni. A gyerek az egy tőlünk relatív függetlenségben létező, tőlünk külön álló lény is. Ő nagy részben van ránk szorulva, főleg az elején, mert ugye a biológiai funkcióit, a jólétét mi tudjuk neki biztosítani, mert ő még nem tud egyedül enni-venni, ruházkodni, az igényeit, a szükségleteit kielégíteni. De azért van neki egy saját személyisége, ami szépen alakul, lesznek neki saját önálló gondolatai, amit az ember aztán gondolat, hogy honnan vette, nem kire ütött ez a gyerek című történet. Érik őt különböző benyomások, ő is elindul egy szocializációs úton, és fogja mondani, hogy milyen irányba szeretne indulni. Megismerjük a kis személyiségét, látni fogjuk, hogy az egyik gyereket inkább érdeklik a szöcskék, valószínűleg őt ne írassuk be azonnal valami mérnökiskolába, a másik gyerek éjjel-nappal bütykölni szeret, a harmadik remekül rajzol. Tehát ez egy folyamat. Azért azt gondolom, hogy a szülőség egyik legfontosabb része az állandó jelenlét.
Óviba ne írassuk még 6 külön órára? Hogy az életet felvértezve tudja kezdeni?
Én azt nem javaslom, hogy állandó külön órákkal terheljük a gyereket, de vannak olyan gyerekek, akik maguk jelentkeznek, hogy ők szeretnének még menni zeneoviba, angoloviba, ilyen oviba, olyan oviba, és hogyha a család anyagi körülményei ezt megtehetik, és a gyerek szeretné, akkor tiltani se kell, de a legfontosabb, hogy legyünk ráhangolódva a gyerekre, és vegyük a jelzéseit, irányítsuk a folyamatot, de nem egyedül döntünk, és nem kell megijedni attól, hogy most én nem tudom, hogy mi lesz a gyerekemből, mikor ott a csecsemőként a
rugdalózik,
az nem baj.
Focista, biztos.
Hát focista, mondjuk alap.
Van-e szabály arra, hogy mennyi időt kell egy gyerekkel tölteni? Apa éjjel-nappal dolgozik, hogy megteremtse azokat a körülményeket, azokat a körülményeket, amiben a gyerek biztonságban van. Éppen ezért nincs otthon szinte soha. Amikor otthon van, beesik az ágyba. Mi az, ami megéri? És mi az, ami már nem éri meg? Van erre valami szabály?
Én nem vagyok a szabályok nagymestere, azt talán most már kiderült. Én az állandó jelenlétet azt nem feltétlenül időben értem. Egyrészt, ahogy nő is a gyerek, meg ahogy a család élete is alakul, van olyan, hogy nem is igényel a gyerek annyi időt, hogy vele töltsünk, sőt, néha nem árt, hogyha a gyerek megtanul egy picit önállóan játszani, megtanul egy kicsit a testvéreivel együtt játszani, egyedül lenni, tehát nem kell éjjel-nappal sülve fölve a gyerekkel lenni, de amikor igénye van, amikor éppen ott a pillanat, hogy látom rajta, hogy most szeretne valamit mondani, most valami van vele, akkor legyek ott. És persze fel lehet nevelni úgy egy gyereket, hogy az ember éjjel-nappal dolgozik, legyen az apa, legyen az anya, és felnevelődik. De azért én szerintem olyan jó, hogyha az embernek gyereke van, és ő is kimarad, hogyha soha nincsen otthon, és a gyerek meg előbb-utóbb fel fog nőni, és tudja az ember úgy kontrollálni ezt a folyamatot, hogy kinek főleg mondjuk van rá anyagi lehetősége, akkor majd babysittert fogad, majd külön tanárt fogad, majd mindenféle személyzet felneveli a gyereket. Jó, de ő ebből kimarad.
El fog jönni az a pillanat, amikor hazajönnek a gyerekek, a kortárs csoport, meg a pedagógus olyan nézeteivel, amivel a hajunk az égnek áll. És lehet, hogy nekik van igazuk egyébként. Nem tudjuk, mert az igazság az bonyolult dolog. Mit csináljunk ilyenkor?
Ez sem történik derültékből villámcsapás módon. Tehát én azt tapasztalom saját gyerekeimnél is, illetve a tanácsadói munkámban, hogyha tényleg így csecsemőkortól az ember folyamatosan jelen van, reagál, ha a gyerekek tényleg a legkülönbözőbb ilyen irreális pillanatokban tudják megkérdezni, hogy és ha meghalok, akkor mi lesz? Vagy akkor most van Isten? És jövünk haza este 7-kor iszonyat fáradtan a kocsiba, és akkor megkérdezi, hogy akkor is aki meghal, az már sose él. És akkor, hogyha azt mondom a gyereknek, hogy hagyjál már békén, mert most nem látod, hogy 7 óra van, nem tudok erre válaszolni, akkor többet nem kérdez. Akkor aztán majd meg fogja kérdezni a szomszédbácsit, a Pistikét a 4B-ből, és az majd elmondja neki, hogy ő neki mi a nézete erről. De hogyha én akkor este 7-kor, vagy reggel 6-kor, amikor még kisinyitva a szemem, de ő azt álmodta, hogy, és én akkor veszem a fáradtságot, és van erről véleményem. Ez az alap, hogy te ezeket én már gondolkoztam-e valaha. Mert a gyerekek ilyeneket fognak kérdezni. És akkor én válaszolok, vagy apa válaszol, akkor ő első körben erre fog hallgatni. És hiába fogja neki azt mondani majd 14 évesen valaki, hogy butaság, amit ő gondol, először tőlünk fogja megkérdezni, hogy ezt mondta a Pistike, most ezzel mit tegyen.
De érdemes a szülőknek átvenni a nagy kérdések listáját, mert azt nem lehet tudni, hogy a gyerek kitől fogja először megkérdezni az igazán fontos kérdéseket, hogy legalább koherens legyen a válaszrendszerünk?
Szerintem igen, és szerintem a legtöbb gyerek, hogyha olyan bizalmi kapcsolatban van a szüleivel, és számíthat rájuk, és általában jelen voltak az életében, akkor tőlük fogja megkérdezni, mert ők az elsődleges referencia személyek. És nem árt, hogyha az ember, hogyha gyereke van, akkor nem csak azt gondolja végig, hogy milyen rugdalózót vegyen neki, miből fogja eltartani, mert ez nagyon fontos, ugye, amit említettünk, hogy hol fog élni, stb., hanem ezeket a kérdéseket is végig gondolja, hogy például nagyon egyszerű beszélgetés, olyan elavult fogalomnak tűnik, de szerintem nagyon jó dolog, amikor két felnőtt ember, egy férj meg egy feleség, kapcsolatnak is nagyon jót tesz, beszélgetnek ilyen kérdésekről. Nem úgy kell elképzelni, hogy születik egy gyerekem, és akkor el kell mennem a könyvtárba, és a lexikonokat kell bújnom, és a 7 világvallást, vagy végig kell nyálaznom, hogy majd ezt hogyan mondom el a gyerekeknek, hanem nem árt, hogyha valamennyi gondolatom van róla, mert a gyerek meg fogja kérdezni. Felnéz az égre, és megkérdezi, hogy és a csillagok, és a mögött mi van, és hol van a vége, és van-e vége az életnek, és minden gyerek meg fogja kérdezni. Szegény gyerek is meg fogja kérdezni, meg gazdag gyerek is.
Köszönöm szépen, az elmúlt egy órában anyák napja alkalmából beszélgettünk a családról, a műsor elkészítésében Módos Márton főszerkesztő vett részt, én Exterde Tibor vagyok. Köszönöm a figyelmet.